Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök állandó pénteki műsorunkat hallják, az Életre Növelőt. Beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Két nap múlva, vasárnap, népszavazás lesz. A népszavazásnak a témája nem politikai kérdés. Éppen ezért beszélgetünk most erről a nagyon fontos népszavazásról, amelyet sajnos nagyon sokan úgy ítélnek meg, hogy nem is olyan fontos, előre mentünk, nálunk még ilyen problémák nincsenek, miért van egyáltalán erre szükség, tehát felteszik ezeket a kérdéseket. Próbáljuk meg körbejárni, hogy miért tartotta a kormányzat fontosnak, hogy elindította ezt a népszavazást, mennyiben vannak a gyerekeink veszélyben?
Nagyon nagy veszélyben vannak a gyerekeink, és azt gondolom, hogy pont éppen, szóval ez egy nagyon, nagyon, nagyon bonyolult és igen nehéz kérdés, hogy hogy lett volna jó, hogy leessen a magyar társadalomban, hogy a szülőknek igazán világossá váljon, hogy a veszély az nem, hogy az ajtón kopogtat, hanem hát bejött. És azt hiszem, hogy sok területe, vagy sok vonatkozásban a tájékoztatásunk sajnos még így is nagyon sekélyes volt. Tehát azt tapasztalom, hogy megyek szülői körökbe, tanári körökbe, óvodákba, a legkülönbözőbb nevelési helyzetekben lévő emberekkel beszélgetünk, és olyan általában teszik fel a kérdés, hogy jó, hát ez biztos valahol van, mint hogyha arról beszélnénk, hogy az operencián túl, vagy Csambulba, vagy nem tudom hol, lenne ilyen probléma, tehát nálunk, hát ilyen nem létezik, nem, ilyen nem is lehet, hát miért valaki találkozott már ilyen eseményen az óvodában vagy az iskolában. Na most egyrészt örüljünk neki, hogyha nem találkozott, de már azt hiszem ebben a műsorban is szó volt arról, és azért ez egy döbbenetes tapasztalatom volt annak idején, hát jó 15 éve iskolákat vezettem akkor is, és, illetve akkor, és már akkor jöttek színes szagos prospektusok, és mindenféle, de még volt annak, volt amelynek az is volt a címe, a családi életre nevelés, tehát nem ez a klasszikus, hanem egyáltalán vagy szexuális felvilágosítás, vagy tájékoztatás, vagy érzékenyítés, vagy ilyen jellegű kis brosúrák jöttek, és majdnem, hogy ártatlanul tényleg az ember azt gondolja, hogy hát jó van, akkor jönnek, megszabadítják kicsit a tanárokat, beszélgetnek ezekről a gyerekekkel, és kinyitom ezeket, de mondom 15 évvel ezelőtt, hát olyan vad volt, de az olyan vad volt, hogy akkor azt mondtam, hogy ennek az árnyékát nem szeretném, hogyha a gyerekemmel egy idegen megbeszélni, és akkor ez még csak megbeszélés volt. Tehát azóta tényleg, ahogy láttuk, azért megjelentek azok a mesekönyvek, sőt tananyagok, amelyeket így az óvonők és a tanárnők, tanítók kezébe szeretnének adni, hogy hát most elnézést a durva képzetek felkeltéséért, hogy hogyan maszturbáljál, hogyan nyúljál magadhoz, hogyan élvezd ezt, választ ki a kedvenc nemedet, és a többi. Ezt óvodás és kisiskolás korban is. Megint ilyen is hallottam, hogy igen, hát ilyet egyáltalán nem akarnak, de nyugaton se, hát nincs átalakító műtét. Itt nem arról van szó, hogy nem átalakító műtét, hanem ennek a megelőző tevékenységéről, hogy szépen választ ki a kedvenc nemedet, gondolkodjál abba, hogy te nem is vagy fiú, vagy nem is vagy lány, anyukád az hülye, már bocsánatot kérek, de pont ugyanezzel a durvasággal nem kell azt elhinni, amit otthon mondanak, nyugodtan válaszd ezt ki, és akkor szépen lassan belevezetni ebbe a tudatba, hát nagyon jól tudjuk, hogy a gyerekek mennyire alakíthatók, mennyire vezethetők, sőt, hát éppen ez a lehetőség is, de ez a felelősség is. És ugyanígy megy tovább, és akkor gyakorlatilag oda, amikor odáig elkerül, hogy még nem volt, tehát nem zajlott le a serdülés, akkor jön a pubertás gátló, kis hormonális kezelés, meg ez, meg azt, tehát itt nem műtétekről beszélünk, de utána aztán tényleg visszafordíthatatlan, és akkor már nincs, nem mindegy, hát nem mennék ennyire bele. Tehát azt látom, hogy nagyon nagy a veszély, és pont az a legalattomosabb veszély, és pont azt hiszem, hogy itt van a mi felelősségünk is, és itt kerestem azt a felelősséget is, hogy talán, hogy mondjam, finomak voltunk, talán nagyon szelidek voltunk, és hát meg kell mutatni, hogy ez hogy zajlik, és hogy valóban tényleg ez lehetséges. Tehát mindenki azt gondolja, hogy hát ilyen nincs, hát nincs olyan épeszű óvonő, vagy tanító, aki ezt beengedi az osztályba. Hát azért menjünk egy kicsit arrébb, és nem kell 10 000 kilométerre arrébb menni. Tehát művelt, úgymond nyugati kultúrákban ez mindennapos lehetőség. Tehát ez egy mindennapos szórakozás, egy mindennapos tájékoztatás, érzékenyítés, vagy egyáltalán foglalkozás terv. Tehát azt gondolom, hogy ezért azt mondhatjuk ki, hogy ha nem akarjuk, hogy ez itt gátlástalanul beömöljön az intézményeinkbe, akkor igenis azt kell mondani, hogy húzni kell egy határt, és itt még egy nagyon fontosra felhívnám a figyelmet. Ugyanígy ez egy hihetetlen álságos dolog ez, ugye, hogy jaj, hát mert mit képzel a mai világban, hogy majd a szülők ezt elintézik. Hát a szülők nincsenek azon a szinten, hogy szexuális felvilágosításra képesek legyenek, és erről tényleg értékes információkat adjanak a gyermekeiknek. Na most a gyermekvédelmi törvény nem ezt mondja, hogy mindent a szülőnek kell elmondani. Nyilván ez is tisztában van vele, hogy például akár a serdülésben azért vannak olyan kérdések, amiről a gyerekek nem is szívesen beszélnek a szülőkkel, és mi is mindenki tisztában van vele, hogy nyilvánvaló, hogy nem lehet minden szülő abban a helyzetben, hogy erről tényleg átfogó és jó iránymutatást adjon. De a gyermekvédelmi törvény azt mondja, hogy a szülő beleegyezése nélkül ne lehessen. Tehát az, hogy ráláthassak arra, hogy ki jön oda, és ki mondja el ezeket a kérdéseket, és annak milyen a például a családról alkotott felfogása. Tehát, hogy előjön-e azzal, hogy édes feleségül veheted a kályhát is, vagy a hidat is, és az is család lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nagyon nagy felelősség abban a formálódó életkorban ilyen jellegű, hát ez egy összezavarás tulajdonképpen, tehát ilyen összecsúsztatás, hogy mindegy, mit csinálsz, azt mindegy, majd utána elnevezzük, és az is jó, arra az is jó. Tehát ez olyan mértékben félreveszi és félrevezeti, és összekuszálja a gyerekeket, hogy ez tényleg azt lehet mondani, hogy neveléstudományi szempontból káros. Tehát nem azt mondom, hogy most minden szülő neveléstudós lesz, és nem is kell neki annak lenni, de az, hogy rálátásunk legyen, és beleszólásunk legyen abba, hogy ezt kiteheti meg, hát ugyanúgy, ahogy van szabad iskolaválasztás. Tehát azért ugye mennyire örülünk annak a lehetőségnek, hogy nem feltétlenül kell iskolába
ami közel van hozzánk.
Igen, vagy amivel nem értek egyet. Vagy amit, ahol úgy látom, hogy én ezzel az irányvonallal valami miatt, és akkor még nem is kell káros dologra gondolni, hanem azt akarom, hogy nem tudom én, hogy az én iskolámban lehessen keresztet vetni, amikor ebédelek, vagy nem tudom.
Fejlődés lélektani szempontból melyek azok a veszélyes életkorok, amikor nagyon nem szabad ebbe belenyúlni, és hagyni kell a természet adta, mert hát azért mondjuk ki, biológiai nemmel születünk, és a teremtésben és a Bibliában sem arról van szó, hogy nem tudom én hány fajta nem létezik, hanem kettő létezik, és ennek megvannak a belső és külső jelei. Melyik az az életkor, amikor ebbe belenyúlni olyan visszafordíthatatlan, sok esetben visszafordíthatatlan lelki következményei vannak, még nem is beszélek akkor a biológiairól, tehát amikor ilyen lelki következmények visszafordíthatatlanná válnak.
Mindenképpen azt kell szem előtt tartanunk, hogy a nemi identitásnak a kialakulása, és egyáltalán a személyi identitás kialakulása, tehát az, hogy legyen egy én értékelésem, egy önbecslésem, egy szilárd énem, egy döntésképes személyiségem, és egy társas képes, tehát egy jó beilleszkedő, és hát szóval minden értelemben az élet továbbadására alkalmas, és nem csak a biológiai életre gondolok, alkalmas személyiségem, tehát egy szilárd személyiség kialakulása, az egy nagyon hosszú folyamat. Tehát itt már, és hallottam, láttam olyanokat, hogy igen, mert hogy a nem identitás kialakul 3 évesen, meg 5, meg 6 évesen nem alakul ki. Tehát sajnos, vagy hál' Istennek, ez egy nagyon hosszú folyamat, és úgy gondolkodjunk erről, mint egy növénykéről, amelyik éppen növekszik. Tehát amikor még például azt látjuk egy kis paradicsomnál, hogy van 2 levele, meg 1 szára, akkor nem szabad megállítani ezt a növekedést, mert abból sose lesz paradicsom. És amikor még virágzik, akkor se szabad megállítani, mert akkor, és hogyha megállítjuk a növekedést, nem áll meg ott, és örökké egy kis virágzó paradicsomka lesz, hanem visszafejlődik, elsatnyul, elszárad, elpusztul, kész. Na most ez a fejlődési folyamat, ez az embernél a leghosszabb, tehát szokták is mondani, hogy a leglassabban érő gyümölcs az a gyerek. És ez körülbelül 21-23 éves korig tart. Na most én nem mondom azt, hogy 21-23 éves korig ne legyen szó ezekről a kérdésekről, de nagyon-nagyon kell tudni azt, hogy hogyan lehet. És ennek a legveszélyesebb életkora, talán azt lehet mondani, a kisgyerekkor, tehát az óvodáskor az hihetetlen, a kisiskoláskor, mindjárt el is mondom, hogy kicsit röviden, hogy miért a kisiskoláskor és a kezdődő serdülőkor még mindig. Tehát ezekben az életkorokban, és a serdülőkorban nyilván már beszélgetünk erről, mert foglalkoztatja őket a szexualitás, a más neműek, a nem tudom micsoda, tehát ott szó kerüljön róla, de ott is nagyon vigyázni kell, mert még mindig puha a nemi identitás, ott még mindig változik. Volt egy sokkal, egy 10 000 fősnél nagyobb mintázatú kutatás, ugye hát a serdülők tele vannak ilyen vágyakkal, hogy különleges legyek, hogy nem olyan, mint ez az összes többi, főleg nem olyan, mint anyám meg apám, és hogy egyáltalán van egy ilyen élménykényszer bennük, ezzel párhuzamosan van egy óriási összezavarodottság, hiszen látjuk, az egyik percben vihog, a másik percben sír, a harmadik percben nem tudom, ilyen kutya kozmetikus akar lenni, a negyedikben meg űrhajós. Tehát tényleg egy ilyen összevisszaság van, hát ezt elfogadtuk, tudjuk, hogy ezzel jár a serdülés. Na most mindezt rápakoljuk egy bizonytalan identitásra, mert ez még bizonytalan, tehát még mindig alakulgat, tehát a térkép már megvan, majd megmutatom mindjárt, tehát a térkép már megvan, és, de még nem szilárdult meg, szóval ez a 10 000 főnél nagyobb mintázatú kutatás mutatja, hogy például akik 16 évesen teljes meggyőződéssel és hangosan kiállnak amellett, hogy ők leszbikusok, biszexuálisak, homoszexuálisak, bármi, 16 éves gyerek, mert ő úgy érzi, és hát mindene is, hát minden. Egy éven belül a 92%-a szilárd heteroszexuális irányba változik, tehát még spontán is. És akkor még nem beszéltünk a környezetről, hogy tehát annyira, tehát érezzük azt, hogy ez egy annyira képlékeny, formálható, vagy formálódó személyiség. Na, most menjünk csak vissza ide az elejére, ugye a kisgyerekkorra, ott még kiszolgáltatottabb a személyiség. Ott tényleg azt lehet látni, most egy olyan másfél éves korban ébredünk rá először, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Tehát ez egy nagyon, nagyon nagy élménye a személyiségnek, hogy igazából ez is a családban történik szép jó esetben, hogy olyan vagyok-e, mint anya, vagy olyan, mint apa. És ez tényleg egy ilyen kis tudatos, olyan, mint a kis én tudatom, hogy én vagyok, és anya azt mondja, hogy
már leváltam anyától.
Igen, leváltam. Már igen. Leváltam. És anya azt mondja, hogy vigyem ki a papucsot, és én behozom. És ezzel élem át, hogy én egy másik valaki vagyok. És ez a másik valaki itt élem át először, hogy ez lány vagy fiú. És itt elindul egy nagyon hosszú szakasz, ez egy elég hosszú, látens szakasznak nevezzük, az óvodáskor és a kisiskoláskor is beletartozik, amikor szereptanulás zajlik. Szép, finoman, érzelmileg, és indirekt formában, tehát minták alapján, tehát érzelmi minták alapján, amit látok, amit a mesében hallok, amit anyukámon, apukámon, a körülöttem lévő embereknek, és főleg azok, akik nagyon számítanak nekem, azoknak az emberekben, de itt nagyon sokat számít, például a filmekben nyilvánvaló, tehát ez az érzelmi azonosulás, tehát így tudnám legfontosabb, hogy ez történik, és szereptanulás. Tehát amit magamban érzek, és itt jól, tehát itt nagyon fontos a kiinduló pont, mert ugye identitásról beszélünk, tehát ön azonosságról. Mivel legyek azonos? Ha se tudom, hogy ki vagyok ott a kiinduló pontban. Tehát, és ezt még, hogy úgy mondjam idézőjelben, egyik tábornak sem sikerült megdönteni, hogy a fogantatás pillanatában eldől az, hogy milyen nemű vagyok. Igen, én is hallom már az ellen véleményeket, hát ez nem annyira világos, ez mert azért vannak ám ilyenek, ahol nem lehet megállapítani. Igen, néhány ezrelék van ilyen, de azt még ma is, rendellenességnek tartjuk. Tehát ez a néhány ezrelék, azt lehet mondani, hát ugye sok minden van ilyen, de mikor például nem tudom én, a gyerekeket járni tanítjuk, akkor se arra érzékenyítjük, hogy vannak olyanok, akiknek nincs meg az egyik lábuk, vagy dongalába van, vagy ilyen, vagy olyan, meg ezt mind elfogadjuk, és nem tudom, de nyilvánvalóan nem kezdünk el annak irányában érzékenyíteni, vagy nevelni. Tehát azt mondom, hogy van jó, kizárjuk most ilyen értelemben, tehát a természetes és a nagy mintájú, tehát a tendenciás és természetes fejlődést nézzük, akkor az első sejtünk már valamilyen nemű, férfi vagy nő, és ez a sejt osztódik, tehát amikor érzékenyítésről később, serdülőkorban, vagy akár mikor beszélgetünk, ez lenne az első pont, hogy vegyük ki, hogy honnan indul az identitás, ugye önazonosság, mivel vagyok azonos, vagy nem vagyok azonos most, hogy ha már feltesszük ezt a kérdést, akkor az első sejtünkben már benne van az az irány, az a program, az a valóság, hogy férfi vagy nő sejte, és ez a sejt osztódik. Hát most ezt nem kell ehhez nagy, nem tudom micsoda, hogyha azt mondom, hogy ez a sejt osztódik, akkor az összes sejtünkben benne van ez. Tehát minden sejtünkben hordozzuk ezt. Tehát a legjobbat akkor fogjuk tenni, hogyha ezzel azonosulunk, mert ezt fogja támogatni a teljes valónk. Mindenestül, tehát hormonálisan, agyi berendezkedésben, tudatban, csontozatban, izomzatban, mindenben. Jó. Tehát azt mondom, hogy az azonosság, az identitás, az ennek a fedésbe hozása, ez a folyamat. Tehát itt kezdődik, hogy ugye biztos, hogy fiú vagy lány az illető, vagy ha nem, akkor rendellenességről beszélünk, de akkor azt egyénileg kell, hogy úgy mondjam, kezelni. Jó. Akkor ez elindul, ez a folyamat, és ez a folyamat ennek megfelelő szereptanulásnak a vágya, tehát ez az érzelmi vágy, hogy keressem ezeknek a mintáit, hogy hogyan tudok ebbe én, hogy úgy mondjam, úgy bele testesülni, bele lelkesülni, bele szellemiségülni, vagy valahogy, tehát hogy leszek igazán én, és itt már most nem csak a nemi énemről beszélek, hanem arról a személyről is, aki megszilárdulhat. Na most ez, újra szeretném hangsúlyozni, érzelmi folyamat és indirekt folyamat. Tehát az, hogy amilyen mintákat kap ebben ez a személyiség, azok nyomogatják oda be a tudatalattiba is, hogy ez merre fog alakulni. És itt nagyon nagy felelőssége van annak, hogy milyen mintákat fog kapni. Tehát hatalmas, de hatalmas jelentősége van azoknak az élményekkel közeledő eseményeknek, amiket ő most átél. Tehát ezt tényleg azt lehet mondani, hogy ez a lobby, mert nem lehet másnak mondani, vagy ez az irányzat, vagy akár ennek az ideológiának a képviselői, nagyon jól ismerik ezt a folyamatot, és mivel jelent meg Magyarországon is legelőször? Élményekben. A mesekönyvben például. Tehát jött egy őzike, aki nem suta akart lenni, hanem bak, és erről szól a mese, és jaj, de édes, meg jaj, de aranyos, és akkor milyen jól érezte magát, hogy volt neki kis agancsa a végén. De hogy ebből milyen torzulások születnek, arról ugye nem szólt a mese. De az volt a legalattomosabb, és tulajdonképpen megint ugyanoda jutunk vissza, hogy alattomos az egész, mert arra a mesekönyvre se volt ráírva, hogy ha te nem ezt akarnád szülőként, akkor ne vedd meg ezt a mesekönyvet, mert képzeld el, ez erről fog szólni. Tehát rá kellett volna írni, hogy vigyázz, ez nem a klasszikus mese. És vegye meg az, aki ezt szeretné, és tényleg azt mondom, nem tudom, lelke rajta. De ezt ne lehessen bevinni ilyen csúsztatottan a gyerekeink közé, és tehát ott vannak a rajzfilmek, nagyon erős hatás, jön a hang, a kép, a mindenféle,
a mozgás,
és egyszer csak a hercegnő megcsókolja a hercegnőt. Ez élmény. Tehát nem győzöm, tehát én azt gondolom, hogy most már azért egy 30 éve legalább az egész életem arról szól, az érzelmi intelligenciáról, mert annyira hatalmas nagy jelentőség van az ember nevelésében és a formálásában, mert ezek élményekkel együtt bepecsételődő tapasztalatok, amelyek nyomán döntünk. Tehát ez itt tényleg sokak mondják, hogy ebből nem lesz, hát egy mesét elolvas, abból még nem lesz semmi. De igen, lesz, hát éppen ez a nevelésnek a lehetősége. Mert azért, lássuk
minden
be...
Minden hat a gyerekekre.
Egyrészt minden hat, de nem tudom, hogy melyik szülő látott már olyan mesét, amit csak egyszer meséltünk el. Tehát ugye, ez egy nagyon világos világos dolog, hogy aminek van élményértéke, azt a gyerekek éppen emiatt nagyon szívesen sokszor beszívják, és lemegy abba a bizonyos tudatalattiba, de ott a döntéseket készíti elő. Tehát igenis lesz ennek következménye. Nagyon jól tudjuk, hogy fel is szökött annak a százalékosan is mérhető aránya, ahol a gyerekek egy ilyen közegben vettek részt, és ezt sokszor hallották, akkor bizony az elbizonytalanodás sokkal nagyobb mérvű lett, mint egyébként természetesen is van egy elbizonytalanodás. Tehát beszéltünk itt a kisiskolás és az óvodás korról, ahol nagyon kiszolgáltatott ez a személyiség, ezeknek az élményeknek, hogy mit tálalunk, akár mesében, filmben, tapasztalatokban, plakátokban, elejtett szavakban, Tehát, és akkor odaérkezünk ebbe a nagyon bizonytalan serdülőkorba, és tehát ott is azt látjuk, hogy ott az önazonosság, megint csak az lenne a fontos, hogy ezzel a született nemével hogyan tud azonosságba kerülni ebben a zavarodott életkorban. Tehát ott kivezetni ebből a zavarból. Még egy van, amit szeretnék szintén hangsúlyozni, és ezt azt lehet mondani, hogy szakmailag nagyon fontos lenne kiemelni. Az óvodás és a kisiskolás korban még nem képes az idegrendszerünk arra, hogy a szélsőségek, vagy a kategóriák közötti átmeneteket érzékelje, azzal bánni tudjon. Tehát van fekete, meg fehér, meg igaz, meg hamis, meg anya, meg apa, meg férfi, meg nő, meg nappal és éjszaka, meg jó, meg rossz, ilyesmi. Tehát ördög, és tündér, és nem érted. Tehát tehát egy poláris látása van, de nem képes másra. Tehát ebbe beleavatkozni az olyan durva, mint ahogy mondtam a növénynél, hogy ott megállítani egy fejlődést, és nem tud kibontakozni. Amikor később azt várjuk el, hogy egy toleráns személyiség legyen, mert ugye mindig ezzel a kis állarccal jön, hogy jaj, mert fogadjuk el, és kell érzékenyíteni, hogy ő is elfogadó legyen, és hogy ilyen van a társadalomban, és erre oda kell hajolni, és már kisgyerekeket is tanítani kell, hogy ezt ne elítélje. Igen, tanítani kell, de nem így. Tehát a kisgyerekeknek először nagyon világos támpontokat kell adni, nagyon világosakat. Ezt csináljuk a nevelés minden területén. És aki nem ezt csinálja, az egy összezavarodott, elbizonytalanodott, összetört személyiséget fog nevelni, hogyha ezt nevelésnek lehet nevezni. Tehát azt nagyon látjuk, és szerintem ezt minden jó érzési szülő látja, hogy hát ugye miért adunk akkor csak tiszta táplálékot a gyerekeinknek? Miért mondjuk azt, mondjuk Kodály Zoltánnal, hogy a gyerekeknek a legjobb is csak éppen, hogy jó? Tehát, hogy a legjobb vitaminokat adjuk oda, a legtisztább ételeket, a legjobb anyagból készült ruhákkal gondoskodunk róla, hogy nem tudom én, mert hogy a gyereknek a teste is ugyanolyan érzékeny, mint ahogy a lelke. Tehát ott nagyon fontos lenne az, hogy ne zavarjuk össze, tehát amikor írni tanítunk, sokszor mondom ezt a példát, mert ugye iskolában élek sokszor, akkor mit csinálunk? Megmutatjuk neki, hogy így megy az A betű. És ezt megmutatjuk neki 6000-szer, és mindig ugyanúgy megy az A betű. És nem indulunk el arra, hogy de különben van ám képírás is. És vannak, akik máshonnan írnak, és nem balról jobbra, hanem jobbról balra, de vannak, akik föntről lefelé írnak, és lentről fölfelé is lehet írni. És van a ciril betű, és van a másik betű, meg van a kínai betű, meg van nem tudom mi. Nos, ha valaki ezt elkezdené ott ebben az életkorban, akkor semmilyen betűt nem tud leírni. Nem az, hogy elfogadná az összes betűt, hanem azt mondaná, hogy tudod mit? Hagyjatok békén az egésszel. És összezavarodná ebbe a helyzetbe. És nem tudna olvasni, és nem, tehát egy csomó dologtól el is vágjuk. Tehát, és ezt látjuk minden tekintetben, tehát erkölcsi értékek tekintetében. Milyen természetesen kérdezi meg egy gyerek, mikor lát egy valamit, egy kis rajzfilmet is akár, hogy anya, kik a jók? Kinek drukkolunk? Ki az, aki, ugye, egy kicsit is, hogyha van egy olyan árnyalat, ott rendet akar tenni. És ez egy természetes idegrendszeri folyamat, hogy nem képes az átmeneteket. Na most ebbe a helyzetbe besatírozni a feketét szürkére, a fehéret is szürkére, és van ebben még, és most bocsánat, a hasonlatért szivárvány színek, érte? Hát ez egy óriási rombolás. Tehát az egész személyiség rombolása, és itt most messze nem arról van már szó, hogy elfogadjuk-e a más nemi irányultságokat, vagy nem felnőttként, hanem a személyiségnek az egészséges felnövekedéséről, más oldalról. Mindenki aláírja a gyermek, ugye benne van a gyermek jogi minden nemzetközi törvényekben, a gyermek elsődleges érdeke. Tehát mindenek fölött áll a gyermeknek az egészséges fejlődésének az érdeke. Hát ha csak ezt az egyetlen egy törvényt vesszük figyelembe, akkor azt mondjuk, hogy a gyermek elsődleges fejlődésének az érdeke az, hogy ebben a fejlődési szakaszban egyértelműen a saját neméhez való azonosságát segítsük, amennyire csak tudjuk. Jó tudjuk, hogy vannak ebbe eltérések, stb. Igen, azt egyénileg kezeljük. És amikor ez kifejlődött, akkor mondhatja azt, hogy igen, természetesen már van egy olyan érett látásom, hogy az életben sok minden előfordul. És nem annyira fekete-fehér az egész világ. Ugyanígy azt látom, hogy például a családi életre nevelés. Hát melyik család, én nem tudom, hogy van-e ilyen, vagy lehet-e egy ilyen, amelyik arra érzékenyíti a gyerekét, hogy nem tudom én, egy párkapcsolat, hát az lehet, hogy szétmegy. Hát az lehet, hogy nem fog működni. Az lehet, hogy csak 5 évig tart, 3-ig. Az lehet, hogy 5-ször neki futsz majd, barátom. Tehát én ilyen célt még soha egészséges szülőnél nem láttam. Tehát annál se, akinél esetleg zátonyra futott a házassága, nyilvánvaló. Tehát nyilván érzi ennek a nehézségét, hogy van ilyen, de az, amikor nevelünk, akkor nyilván, hogy a legtermészetesebb és a valóban a teremtéssel és a természettel való együttműködésre neveljük, és arra segítjük, mert ott kap a legnagyobb támaszt. Tehát a legnagyobb erőket ott kapja. És mindig eszembe jut, hogy lehet, tehát az emberi szabadság valami félelmetesen nagy. Félelmetes, tehát mindennel szembe mehetünk, tényleg. Tehát mondhatom azt, hogy most mi ugye ezt reggel veszük fel ezt az adást, hogy most este van. Tehát én ezt állíthatom. Ezzel érted, és senki nem bánthat engem ezért. Tehát nem pofozhatnak fel ezért, hogy fiam, hát nézzék ki, süt a nap. Nem, én úgy gondolom, hogy lehet, hogy süt a nap, de éjszaka van. Tehát én úgy érzem, éjszaka van, és én ennek megfelelően teszek. De ezt nem lehet büntetlenül csinálni. Tehát lehet, van szabadság, de nem lehet büntetlenül szembe menni minden természeti törvénnyel. És a nemünknek a teremtett meghatározottsága és az egymás felé való vonzódása is, tehát még az orientáció is, ez egy teremtett ténykérdés, tehát gyakorlatilag a teremtéssel, a teremtő Istennel most ebben a fórumban így is fogalmazhatunk, megyünk szembe. És ezt meg lehet tenni, tehát Isten végtelenül irgalmas, végtelenül elfogadó, és végtelenül nagy szabadságot adott erre, és biztos végtelenül szomorú is, hogyha azt a számunkra jónak szánt teremtéssel szembe megyünk, és meg is engedi, de azért igényes Isten, úgy mindenben, tehát annak következménye van. Tehát megmutatja a következményt, és én ezen csodálkozom, tehát a tudomány feltárja. Tehát azt lehet mondani, hogy például itt nem engedte meg azt, hogy olyan, tehát ugye bármelyik megengedte azt, hogy ennyire szét, vagy egymásnak essünk, hogy úgy mondjam, nézett különbségeinkben, hogy most akkor homoszexualitás, vagy 98 nem, vagy 2. De nem engedte meg azt a tudománynak a mai napig, hogy bármiben is alátámaszza azt, hogy férfi vagy nő születik. Ez a mai napig így van. Homoszexuális gén nincs. Homoszexuális agy nincs. Tehát gyakorlatilag ez akár az ikerkutatások, a génkutatások, az agykutatás, a hormonkutatások, mindegyik arra következtetésre jutott, hogy két nem van. Tehát identitás, azonosság, akkor ezzel azonos, tehát hogyha teremtéssel szinkronba akarok lenni, ha a Jóisten kezét meg akarom fogni, akkor ez itt van. Most erre nem azt mondom, hogy egy homoszexuális ember nem foghatja a Jóisten kezét, mielőtt még bárki ezt mondaná. De az egy másik, az egy felnőtt kérdés, tehát a nevelés kérdés, ami feladatunk, és ennek a megelőzése, hogy ebbe a helyzetbe, ebbe a fordított világba, hogy úgy mondjam, belesétáljon egy személyiség, ezt úgy gondolom, hogy valóban a prevenciónak a feladata. És ez a gyermekvédelmi törvény semmi mást nem akar. Tehát én ezért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő, mert semmi más nem akar, mint azt a védett gyermekkort megtartani, amikor a szülők nek legyen valóban a felelőssége is, és igenis a szülők nézzenek körül, nézegessék meg, és utána van tere annak, hogy akár vitatkozzunk, és a szülő is borzolgassa meg ezeket a kérdéseket. Olvasson, nézzen, tájékozódjon, stb., hogy itt milyen hatások azok, amelyek segítik ezt a fejlődést. Tehát, és ebbe a szülő beleszólhasson. Tehát legalább ez, hogy ne vegye ki a kezemből, azért látunk már, és tényleg ezért mondom, hogy sajnos a tájékoztatás lehet, hogy nem volt teljes körű, tehát és sokkal jobban meg kellett volna ismernünk azt, hogy mi megy a szomszédos Ausztriában.
No, Ferenc pápánk ebbe abszolút egyértelműen állást foglalt, és a Bibliánk is, és egyházunk is ebbe egyértelműen állást foglal. Az apa férfi, az anya nő, és a gyerekek rájuk vannak bízva. Hát ennek szellemében kérjük, hogy vasárnap döntsenek, jól döntsenek ebben a kérdésben, mert nem szeretnénk itt Közép-Európába odajutni, ahol az úgynevezett gazdag országokban már mindennapos problémával találkoznak.
És ne felejtsük el, hogy akkor már nem szólhatunk. Tehát, hogyha egy törvény nincs, akkor ágálhatunk, meg kimehetünk, vonulhatunk az utcára, meg mindenhova vonulhatunk. Egyszerűen nem lehet megakadályozni ezt a hömpölygést. Ezt látjuk, nekünk is vannak Nyugat-Európában barátaink, és tényleg azt mondja, hogy neki az a legnagyobb problémája, hogy hiába szól. Tehát gyakorlatilag elszabadult ez az ár, és ő ott akkor mit csinálhat? Tehát most mit csinál? Vagy kiveszi az iskolából a gyerekét, vagy nem tudom, mit csinál. Vagy elköltözik egy másik országba. Tehát olyan mértékben kiszolgáltatott ennek, mert bármelyik napon, bármelyik helyzetben, bármilyen órán, bármilyen állarcban utolérheti, és nem kicsit, tehát nem egy vélemény, vagy egy valami, hanem ennek a megtervezett hatásnak a képviselője.
És egyébként is a fejlett nyugat azzal küzd, hogy nincsenek utódok, és halnak ki már lassan országok őslakossága, népessége, tehát ez nem csak egy lelki, nem csak egy fejlődés lélektani, nem csak egy személyiségfejlődési probléma, hanem bizony ez egy nagyon komoly demográfiai kérdés is.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.